periszkóp. Emberi kísérletek nyomában.
Üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofonnál Lán Júlia. Két hetenként jelentkező, emlékező sorozatunkban az 56 utáni megtorlás kisidős áldozatai beszélnek. Azok, akik több mint 30 éven át hallgattak, nem csak a nyilvánosság előtt, de még többen közülük elmondták, gyakran még a szűkebb baráti, családi kör előtt is. Dr. Tóth Jánosné, Jekkel Klára, 1957. októberében a Budapesti Jogi Egyetem hallgatója volt akkor, a forradalom egyéves évfordulójára emlékezve kézzel írott rövid cédulákat ragasztott kapualjakba. Szám szerint összesen 16 darabot. Ezért 16 hónap börtönbüntetésre ítélték. Az ítélet szövegében szervezkedésben való tevékeny részvétel vágya szerepel. Tóth Jánosné emlékezik a börtönévekre.
58-ban a Markóba egész nyáron együtt voltam. Nem tudnám megmondani pontosan mennyi ideig, Hargyóra Bérány és Tükkel Katalinnal, akit 59. február 26-án végeztek ki. Ő a halálos ítélete után körülbelül egy hétig még gyermek volt a zárkában. Én ő halálos ítéletet várt tulajdonképpen, mert egy nagyobb ügy, de nem tudom melyik ügybe, ügyet választották ketté, és ott ebben a két választott ügyben ő másodrendű vádlott volt. És hát halálos ítéletet várt. Azt tudom, hogy egész idő alatt imádkoztunk, és hát készítettük, segítettünk a Katinak a ruhát előkészíteni, amíg a tárgyalásra ment. Egy kis alacsony termetőnél voltakat, és akkor úgy dél körül ebédosztás előtt volt még, amikor visszahozták, nyáron volt, nem is a meleg volt, nem tudom, mikor volt, és megállt, be se lépett, csak éppen szóval belépett az alacsony, de előre nem lépett, és akkor ugrált, és tapsolt, és nevetett. Azt mondta, hogy megkaptam a kötelet.
Mit gondoltak az árkában, hogy miért nevetett?
Miért nevetett? Nem akart sírni, vagy nem tudott sírni, vagy nem tudom ezt. És hát akkor olyan csend lett ott, és állandóan éhesek voltunk a Markóban, felékkel is voltak ott, és rossz. Én azt hiszem, nem is segítettünk, vagy. Ez nagyon rossz volt. Az a nap borzasztó volt. És hát utána már hát annyira nem. Az az egyik még körülbelül egy hetet töltött ott velünk. Többször fölgyújtották a villanyt éjjel, mint általában, de hát nem kell mondani, hogy az őrök is hát elég rendesek voltak utána, szóval nem tudom ezt másképp kifejezni.
Mármint általában voltak rendesek, vagy a halálra ítéltem?
Hát általában a zárkával, de a mi zárkánk elég rendes zárka volt, szóval olyan értelemben volt, hogy nem volt velünk probléma.
Mindannyian politikaiak voltak?
Igen.
De hogy volt ez az ön tevékeny részvétele a szervezkedésben? Mit jelentett az ítéletnek ez a fogalmazása?
Valamikor 57 tavaszán elhatároztuk, hogy kiírjuk a falra a többek között azt, hogy gyilkos Kádár. Hát ezt el is kezdtük, de nem sikerül befejezni, mert egy aszetik hétfőt lesznek ránk a túloldalról, és akkor mi elbújtunk, ők is elbújtak, hazamentünk, és láttuk, hogy úgy látszik, hogy ez egy falfi, vagy falra festés nem megy, és utána nem csináltuk.
Mit jelent ez a tüdes szám?
Három annak, és a három szerveskedő.
Ezek a barátai voltak?
Igen, évfolyamtársaim voltak, és a szobatársaim a diáztárok. Erre nem hiszem, hogy ez március 15-e előtt volt, vagy pedig a forduló évfordulója előtt a táblára írkáltunk ilyen forradalmat éltető dolgokat, és akkor úgy igazítottuk a táblát, hogy azt mindenképpen meg kellett látni. És azon fölül pedig a forradalom évfordulóján ilyen emlékeztető röpcéglákat ragasztottunk, vagy tűztünk mindegy, szóval tettünk föl kapualjakba. És hát ezt tudod, én személy szerint 16 röpcéglának a töltetésében vettem részt, és szóval pont ugyanannyi jó napot kaptam, úgy akkor rá gondoltam. És hát ez volt.
Emlékszik még a röptődület szövegére?
Nem. Az biztos, hogy elég, hát így mondjam, szolíd, szóval semmi úszító nem volt benne, csak emlékezzetek, hogy, vagy emlékezzünk, erre meg erre, szóval semmi olyan, hogy na most aztán, szóval ilyen nem. Ez elég szolíd volt, és még úgy mondtam is, hogy hát ebben igazán senki nem találhat kivetni valót.
Ez volt 57. október 23-án.
23-a előtt, nem tudom már pontosan melyik nap volt.
És mikor jöttek önök?
58. április legvégén. Ott laktam akkor a nagynénénél, és éjjel 2 óra körül, azt hiszem 5-en. Nem tudom pontosan, benyomultak oda, és nem engedtek villanyítani, hogy nem tudtam villanyítani, mert nem tudom, csak egy ilyen zseblámpával világítottam meg a vezetőtetési parancsot, vagy mi azt mondja, hogy tartsodnál a házkutatást, és legyen érzegbe, és akkor egy darabig ott maradtam még én is a házkutatásnak, hiszen végig nem, és akkor 2 vagy 3-an jöttek velem, és a főutcába jöttek. Akkor ugye járt arra a szóbeszéd, hogy a végtelenségig tagadni kell, mert ha az ember bevallja, akkor még többet akarnak tetebe volt is élni. És hát én kivilágos reggelit tagadtam, még aztán az első rendőrt odahozták szembesítésre, és akkor ő elmondta, hogy mit csináltunk, hát akkor már én sem mondtam. 4-5 napig magánzárkán voltam, állandóan nézett a villany, elég kicsi volt, egy fél méter hely lehetett a két prics között. Hát egy idő után már nehéz volt elviselni. Eleinte még nem annyira, mert megvoltam rá a gyűjtőt, hogy engem is nagyon megvernek. És mindig láttam, hogy mikor vernek meg. És még nem bántottak, hát eddig meg voltam, és elég hamar kaptam olvasnivalót, még pedig a táncisnak a életpályán is. Én addig nem olvastam ezt a könyvet, és hát az a szörnyű, hát körülmény, minden, hát amit a táncis leír abba a könyvbe, az valahogy talán segített elviselni saját sorsomat. Érdekes módon mindenki panaszkodik az ujjai fölzavarásokra, hogy nem tudott tőle aludni. Engem nem zavart. 5-6 óra, ha megrúgták az ajtót, én akkor még jó kipihentem magam. Viszont tele volt poloskával egy zárka, és gondolom, idegesítően, amit ő kirepedezett a szám, és hát hát egy nagyon jó terep volt, hogy nem kellett magukat csapálni, így csináltam néha, és akkor mentek el, csupa vér lett a kezem, és az volt rossz, hogy kitettézzel, és csak hanyagfekve lehetett, és hát de az én tudtam, mert később egyre nehezemben ment a magánzárka, ment azért, az nagyon rossz volt, hogy egyszer mondtam, hogy fájnak az épületeim, és este adták be a gyógyszert, hogy mi volt, mi nem volt, és a gyógyszert, hogy nem tudom, de szóval ilyen halucinációim lettek. Gondolom, az egész napi adagot adhatták be egyszerre, és hát le kellett nyerni, mert na, vegye, betátsuk a szállat, nehogy megőrizzük, és akkor még a gyógyszert tettem, esténként nagyon szenvedtem lelkileg, mintha láttam volna ilyen ködös alakokat, mert mit tudom én is, hogy így szégyéltem, neki támasztottam a fejem a falnak. Ez nagyon rossz volt. Az sokat segített, hogy nagyon sok verset tudtam.
Azokat mondogatta
magában? Igen, igen.
Hangosan, vagy csak magában?
Félhangosan. Félre, úgy mormoltam. Az rengeteget segített.
És még milyen gondolatot foglalkoztatták, amikor egyedül voltam a názalkában?
Hát, én nem tudom. Hallgattam a harangokat. Arra nagyon sok templom van, és harangoztak. Sokat. Nagyon örültem, amikor vihar volt. Nem tudom miért. Dörgött virágot, akkor valóban boldog voltam. És gondoltam sokat a férje, mostani férjemre, mert akkor még udvarlom volt a férjem 58-ban, és 59-ben házasodtunk össze, miközben ideiglenesen voltam szabadlábon. És hát tudtam, hogy tulajdonképpen hívjuk kommunista, és ugyan ő tudott erről, de ez ilyen botlásnak tekintett egy ilyen gyerekes dolognak, és nem mondom most, hogy ez napvilágra került, és ez ilyen nagy dolog, hát idézőjelben, hát egész biztos, hogy hát elfordul, vagy mozogszik, hogy hát ilyen alakkal hát jár. És anyukám bejött beszélőre, és én megpróbáltam, már ott ült a kihallgató, én megpróbáltam anyukának elmondani, hogy mondja meg a Jancsinak, szóval a férjemnek, hogy azért ne úgy mosakodjon már, hogy engem, nem tudom, valami szépen, hogy ne értse meg a kihallgatom, lehet, hogy megértette, lehet, hogy nem, hát anyukám egyből megértett, és mondta, hogy egy szót nem szólj rá, mert ő intézte el, hogy ide bejöhessek, és aggódik érted, és várj, és szeret, és hát anyukám a mende emelt, tehát aztán én is a mende mentem úgy, mert én nem tudom, hogy kerültem vissza a zárkába, és én úgy elkezdtem sírni a boldogságtól, hogy az valami csodálatos volt, hogy hát vár.
És őt ez a történet nem zavarta meg a hitű kommunista létében?
Erről még nem beszéltünk, hogy megzavarta-e. Én tudtam róla, hogy ő becsületes ember, ő tudta rólam, hogy én becsületes ember vagyok, hát legalábbis egymást annak tartottuk és tartjuk. És
és kijövetele után nem beszélgettek akkor már a múltról, 56-ról, politikáról, a
szemében? Nem. Valahogy erre nem emlékszem, hogy milyen formában, de egyszer tisztáztuk, hogy ki melyik oldalunknál, és hát van ilyen, hogy egyik így gondolkozik, a másik ugyattól az még lehet rendes ember. Ha valahogy így volt. Olyan szerelmesek voltunk tényleg, hogy
Jekka Klárát egészségi okukból ideglenesen szabadlábra helyezték néhány hónapra, ez alatt az idő alatt házasodtak össze Tóth Jánossal. Amikor vissza kellett menni a börtönbe, Tóth Jánosné már terhes volt. Hogyan lehet elviselni a börtönbe, értette egy fiatalasszonynak, de tényleg egy szerelmes fiatalasszonynak, aki első gyerekét várja.
Hát először is azt kell tudni, hogy azt hiszem, Mókut volt a legrosszabb raktábor az országban. Azt hiszem, 4 épület volt ott ilyen istállószerű akármi, 59 nyarán feljöttem oda. Akkor még nem tudtam, hogy terhes vagyok, de jöttek ilyen, hát nagyon-nagyon nehéz munka volt. Rettenetes nehéz munkát végeztünk. Amikor én oda kerültem, ilyen régi fajta alapérhét után kellett kötni a kérőket. És hát velünk újakkal csináltatták a régire, persze a kötelet meg hát a nehezen. És hát akkor már úgy kezdtem gyanakodni, hogy lehet, hogy én terhes vagyok. És minden este, amikor bejöttünk a munkából, be lehetett menni, volt egy ilyen kis konyhószerű, nem tudom, hogy hívták, ott voltak a fegyőrök a tábor kapujánál, és ott lehetett, hát kérésekkel valamivel oda menni. És azt hiszem, akkor úgy bementem én oda, és kértem, hogy megvizsgáltassanak ki. És hát nagyon, nem tudom, hogy adhattam el, de nagyon jót nevet. És
ez a férfi vagy női segítség?
Akkor férfiak, de voltak nők is ott, akkor nem volt nő ott, ahogy én emlékszem, és a tábor parancsnok. Szóval körülbelül aztán egy hétig vagy még tovább minden nap, de most ezt nem tudnám megmondani, hogy a teljesség megállapítása után vagy még csak akkor, amikor én gondoltam, hogy teljesség, mindig behívattak engem oda, munka után is akkor, hogy letesszem el a gyereket, csinált ezt a kabolt is, hogy elintézik, mert egyszer bírom ezt a munkát végig csinálni, ami itt van, és kizárt dolog terhessen, és itt az engedményt nem adhatnak, és különben is semmi értelmű megfélem a gyereketnek. Én nem bélyezett vagyok egész életemre, az, amit tettem, és a gyerek is megbélyezett, lesz, mint megbélyezett anyának a gyerek. Hát mondtam, hogy mondtam, én olyan különösen számít, csak láttam azt, nem is mondtam, hogy nem mindetek, nem is nem csináltatok, adott kicsit. Újra és újra is ment az ürdenek. És aztán nagy nehezen beültek bennünket, tudom hányan voltunk, hát politikai, én voltam ott terhes egyedül, páran, hárman, négyen, nem emlékszem már, bevittek bennünket Dunaújvárosba. És akkor megállapított az orvosok, és nem is 2 hónapos, nem tudom pontosan. Ja, hát akkor aztán megkezdődött a kálvárió tulajdonképpen. Hát ezek borzasztóak voltak ezek az őrök. Nem mind, de különösen a parancsnak. Ezt elmondtam a jótába is egyszer, hogy kiállított oda márinkat, több 6-8-at. Én voltam a sorvégén. Sok nő volt itt a gyerekölése. A szikasztása is, hogy kiállított a főleg inkább a gyerekölése. Gyerekölése elkérdeket. És akkor tartott egy beszédet ott a tábornak, hogy hát ezek szülindulásból követték el, hogy mit tudom én, micsodából, és csak egy gyereket öltek meg, én meg itt az egész Magyarországra töltem, és nem igaz bűnösebb vagyok én. És akkor, hát volt olyan nő, aki, hát azt mondta, amikor, hát én a rosszul voltam, elég jól bírtam egyébként a munkát, szóval nem lehetett ott lazálni, hogy a félig meddig akkor is csinálni kellett. Hogy igen, igen, mert akinek olyan a természete, mint a nőstény macskája, hogy most ezt lehet mondani, hogy fölcsináltatja magát. Meg hogy Hát aki mit kellett csinálni, hát mondta. És hát én nagyon volt ott tanácsos egymás végén, de akkor az egyik idősebbé megjegyezték, és maga hogy született. Az őrök, ezek a nyugalmazott őrök, aztán belentek hűtőni. Külön ilyen talulésre, nem tudom, utcasorzanak nekik. Hát mind egy, ami nagyon fájó, volt akkor már 6. hónapban volt, ami valahol van, tudom, kukoricát történt, nem tudom már, de jó, híves erőségek, én mindig hajnalba keltünk, hát mi akkor mentünk dolgozni mindig, amikor fönn voltak még a csillagok, nyáron így. És akkor sokáig kellett állni a udvaron, sorba, egy óra hozzá főbe, és mikor hogy. Ezt tehát akkor már még lennem feszítség, vagy még a csurmárodánk is, ott is sorban, de az udvaron, hát ott volt egy két óra, tehát is önnél többet, egy brigádot szent. És mentünk akkor dolgozni, és egy ilyen kanálison, egy ilyen kiszállott kanális megállt, de csúszott. Még mondja, szóval, hogy ott menni keresztül, mert így rövidebb az út, hát mondott az egyik társam, hogy valahogy előne ellensen az esetben. És hát átérjünk, és akkor felállított az ő bennünket, hogy még vagyunk kell, ronda melegjük, és majd gondoskodni. De csúnya, hát olyan szavakkal, hogy ezt el nem ismételnünk. Majd ő gondoskodni fog arról, hogy mi legyen. Na, akkor az egyetemettel bementem panaszkodni, mert lehetett, de nem volt értelme. Akkor az egyetemekkel bementem panaszkodni, hogy ő velem csináljanak valamit, mert hát szóval ez nem lehet így. Vizenek el, vagy virgátosság kell szükséget, vagy valami, mert ezt azért már így nem.
És történt akkor valami?
Megígértek, segérni volt ott, hogy szól, hogy azért így ne legyen. Utána azt hiszem nem is nagyon szóltak már. Aztán már ősz lett, és akkor keresebb lett a munka. Hát a kukoricatörést ezt még úgy csináltam végig, hogy így a törők egy halomba lerakták, és én a zsákot vettük, és én vittem a zsákot. Akkor mindig így eltartottam a hasamtól, és mondták ott, hogy na, végeltünk az előhasznál.
És végig ugyanitt volt a tervezés 9 hónapja alatt?
Nem. Mert térre fölosztatták a tábort. Mert tényleg ott olyan embertelen körülmények voltak. Két sajka vizet adtak minden este megmosakodni. És volt olyan, hogy akkor éjjel bejöttek, és benzines vagy valamilyen alkoholos vattával megnézték akik kifúrtak a bőrét, és elszíneződött a vatta, akkor megbüntették. Hát persze, hogy mindenki elszíneződött, és hát én ebbe pont nem estem bele ebbe a kitolásba, de hát előjön, azt még elmondom, hogy egyszer kint járt az orvos, aki kiszokott a táborba jönni, és mondtam neki, hogy úgy gondolom, terhes vagyok, szeretném, ha megvizsgáltatna. És hát kérdezte, hogy mi az ítéletem, hogy hívnak, mert azt, hogy megetőzt, mert lelkembe kötötték a markóba, amikor bementem a büntetésre tőteni, mert nem egyenes nélkút vagyok, hanem a markóba, hogy csak a lányra bemenni, és a két számmal, és akkor mondom, és hogy politikai vagyok, és hogy tudom, hogy lányja vagyok, hogy úgy tudom, hogy lányja lenni, nem, van férjen. Erre ott úgy hittük azt, amit elaktunk, hogy szólva. Szólva követően benyújt így a bűnöm alá, megfogta a mellem, szólított egy eszert, és azt mondja, hazudik. Ezzel el voltam itt is. Hát soha nem így volt a tervezet tulajdonképpen.
Hol szíted meg a gyereket?
Akkor már kijöttem. Tényleg felosztották a tábort, átkerültünk, tavasszal szabadulók Egerbe. Ott nagyon jó volt, ott jó, hát igen, ahhoz képest egy nagy ország volt, és Onnan aztán fölhoztak ide a Mosonyutcába, volt még a napkórház a szülészetre, és na akkor már végre a szívem elintézte a naív élet, hogy kiengednek, és így hazamentem anyukámékhoz, szeszétkére, és kezdtem éppen született meg a gyerek, azért mondom, hogy naív élet, mert ő nem látta be, hogy engem úgy se engednek ki, és annyit kellett volna intézni, hogy bevigyenek házba, tehát úgy házba, hogy nem munkatáborba, hanem kalocsára, vagy akárhova, mert ott nem bántak volna olyan komikus, mert hát ez egy pokol volt. És a táborvezető, és parancsnok, miután nyugalomba vonult, és őt is gyerek ügyvédjének az igazgatója lett, és a lap mint írt is róla az éldott élelmiszipari dolgozók lapja, hogy milyen jóságos és milyen gondosan kezeli a gyereket. Szóval elmég alul nem is tudom én.
A gondolatban részült?
Igen.
Szokott-e találkozni a volt cellatársakkal, illetve azzal a két barátjával, egy folyamtársával, akikkel együtt csinálták a rögtödő maragasztást?
Nem. Én úgy gondolom, hogy itt ugyanúgy gondolnak rám, mint én rájuk szeretettem. Egy egyszer-kétszer a másod rendivel, az első rendivel nem lehetett, mert ezt azt hiszem, hogy én nem haragszik meg, ha elmondom. Nem elbánt én mindent. Én úgy hívtam. Egy ügyéletet kicsit hibáztattam, így mondta, hogy férjek. Mondom, én nem tudok férni. És még a gimnáziumban csináltuk annak idején valaki kitalált, hogy a körnünk alá szappan teszünk, és majd, ha ide tesszük, mint a szemébe ment volna valami, akkor könnyedjük. Hát főpróbákat is töltöttem az által, és borzasztóan nevettünk rajta, és hát így szírtam is én, viszont az első rendi nem bánt meg semmit, és tulajdonképpen ugyanaz jön. Én mondjuk nem írtam arra, csak ott négy évet kapott. És a másik szukon belemert tudni a tőle.
És nem tudja, hogy mi van most vele, mit csinál, hol él.
Nem tudom.
Általában a felejtés volt jellemző erre a 30 évre?
Nem, egyáltalán nem. És nem lehet felejteni, meg megtagadni, meg... Hát olyan boldog voltam, amikor megalakult a politikai szolgok szövetsége, hogy hát ezt felmondani nem lehet, hogy...
De lépett?
De, persze, hogy végre nem csak úgy vagyunk emberek biológiailag, hanem társadalmilag, nem akarok én szeretet vinni, de hogy végre, hát sokan vagyunk, és hát én is egy vagyok közéjük, és hát... Utána olyan kedvemben megmondom is, és akkor most már nincs joga senkinek, gondolom, hogy most ezért lesz bennünk ül a cipőjük.
Álmaiban szokott visszatérni a dottor emlék?
Nem. Csak az, hogy bent vagyok valahol. Nem kimondottam börtönbe, hanem valahol. És nem tudok kijönni. Valahol bent vagyok, és nem tudok kijönni. És akkor ilyen trükkök jutnak eszembe álmomba, hogy fizikailag hogy kellene kimászni. Nem azt, hogy mit kellene mondani, hogy kiengedjenek valakinek, hanem hogy tudnék, hogy milyen kimászni. Hát ugye, az el vagy egyébként is lenne, nem tudom.
Tóth Jánosné Jekkel Klára emlékezését hallották. Az összehat utáni megtorlás során kis időkét asszonyok férfiak emlékezésének sorozatát két hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk. A jövő héten műsoridőnkben Kovács Krisztus jelentkezik a Világmetró adásával. Kedves hallgatóim, köszönjük a figyelmet. Viszont hallásra! Periszkóp című adásunkat hallották. Szerkesztette Láng Júlia.